Tehát Lukács evangélium a 3. fejezet első verstől így hangzik Isten igéje. Lukács 3:1-től tehát. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Júda helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Herodes, Iturea és Trachonitis tartományok negyedes fejedelme Herodes testvére Fülöp, Abiléni negyedes fejedelme pedig Lüsinász volt, Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő elindult és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogyan megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbeút egyenessé, a göröngye simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. A sokaság tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, azaz bemerítse őket, ezt mondta. Viperák fajzata, kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban, Ábrám a mi atyánk, mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrámnak. A fejsze pedig már ott van a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzevettetik. A sokaság pedig megkérdezte tőle, akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik, akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje, azaz merítse be őket. Ezek szintén megkérdezték tőle, Mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta, semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi megvan szabva. Megkérdezték tőle a katonák is, mi pedig mit tegyünk? Nekik viszont ezt válaszolta. Senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívében egyre azt mondogatta Jánosról, hogy vajon nem ő a Krisztus, János így válaszolt mindenkinek. Én ugyan vízzel keresztellek, azaz merítelek be titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel, az a szent lélek és tűzre merít be titeket. Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérjét, gabonát csűrébe takarja, a polgár pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Sok másra is buzdította őket, és hirdette az evangéliumot a népnek. Amikor pedig megintette Herodes negyedes fejedelmet, a testvére feleségéért, Heródiásért, és minden gonosz tettéért, Herodes mindezt még azzal tetézte, hogy börtönbe csukatta Jánost. Imádkozzunk. Édesatyám, nagyon hálás vagyok a te beszédedért, és köszönöm neked azt, hogy olyan világosan megértettük, hogy a te világosságod által láthatunk világosságot, és ezt a világosságot most is az igékkel kapcsolatban is drága lelked által te tudod gyújtani a mi szívünkbe, elménkbe, bensőbe, szellemünkbe. Így imádkozom, hogy hadd legyen a Szentlélek olaja, ami átjár a mi szellemünket, szívünket, és drága Szentlélek, tűzze gyújtsa meg ezt a világosságot bennünk, hogy megértsük, amit szólni akarsz, hogy ne csak emberi szavakat halljunk, hanem mindazt, ami személyesen egyen-egyenként nekünk akar szólni ezen a mai délutánon. Kérlek, segíts meg bennünket fizikai testünkben is, a meleg ellenére. Segíts odaszállásra bennünket, elkötelezettségre bennünket, hogy ne akadályozzon bennünket a te szavad meghallásában, hogy a lelked megragadjon bennünket, igét megragadjon bennünket a körülmény az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Hoztam néhány diát megint, ami majd ki lesz itt vetítve. Ki emlékszik, hogy legutóbb miről beszélgettünk? Mit néztünk meg az igéből? József. Ugye Mózsef, József történetéről beszélgettünk, és szeretnék visszacsatolni még Józsefhez, és a Mózes első könyvének 45. fejezetéhez, hogyha odalapoztok, megnéznék még néhány igét, és így térném majd rá bemerítő Jánosnak a itteni szolgálatára, és néhány tanúságot szeretném megnéznénk ebből a szolgálatból, és egy picit önvizsgálatot tartanánk ezek alapján, ugyanis tudjátok, hogy Isten az ő igéjét úgy hozza elénk, mint egy tükröt. Ezt a kijelentést látjuk Jakab apostol levelében, hogy a Szentírás, akkor olvassuk olyan, mint egy tükör. Igaz? Így van? Ezt olvassuk? Ezt olvasod is? Nagyszerű. És néha olyan dolgokat látunk meg benne, amely bátorít bennünket, vigasztal bennünket, amely előre mozdít bennünket, és olyat is látunk meg benne, ami elszomorít bennünket, vagy úgy megdöbbenünk. Sokszor az ember szívének mélyén olyan dolgok lapulnak meg, amit a felszínes életünkben magunk sem látunk. Sokszor olyan gondolkodásból egy problémák gyökereznek meg a legmélyén az emberünk, a személyiségünkben, amelyekről nem veszünk tudomást, sokszor a gondolkodásmódunk, a beszédünk, meg a viselkedésünk nincsenek szinkronban azzal, amik gyakran a szívünk legmélyén vannak. És amikor egy bizonyos élethelyzetbe belekerülünk, akkor szembesülünk olyan dolgokkal az életünkben, ami megráznak bennünket. Fájdalmasan érintenek bennünket. Ismeritek ezt az érzést? Akkor találkozol olyan önmagaddal egy szituációban, amire azt gondoltad, hogy nem is létezik. És mivel ez a gondolkodásmód, ez a reakció olyan mélyen gyökerezik az ember életében, néha észre sem vesszük, hogy nem helyén való, hogy érzek, gondolkodok vagy szólok. Annyira része a személyiségemnek ez a fajta torzulás, vagy igétlenség, bibliátlan személyiségbeli probléma, hogy ezekben a szituációkban úgy érzem, jogos a reakcióm, jogos a gondolkodásmódom, jogosan érzem így magam. És megfogalmazok elvárásokat Istennel kapcsolatban, és az emberekkel kapcsolatban, akik körülöttem vannak, hogy én ne érezzem úgy magam, ahogy most érzem. Tehát megfogalmazom, hogy miben kell másképpen viselkednek az embernek, miben kell másnak lenni a dicsőítésnek, miben kell másképpen prédikálni, miben kellene megváltozni a munkai körülményeimnek, az életkörülményeimnek, ahhoz, hogy ne érezzem magam úgy, ahogy érzem. Mivel része a személyiségemnek ez a dolog, együtt élek vele, még akkor is, ha nagyon mélyen szoktak lenni ezek által, hogy hosszabb életet élne hívőként, az sok mindent gyarul le a Szentlélek az ige, de néha mégis szembesülünk olyan önmagunkkal az életünk bizony szituációban, amihez gyakran napok kellenek, és vívódások kellenek, hogy valóban meglássuk, hogy mi az, ami nincs rendjén az életünkben. Mi az, amiben nem igeszei, nem krisztusi módon reagálok, gondolkodok. És gyakran rájövök ezekben a sokszor napokig tartó küzdelmekben, hogy nem is a dicsőítésnek kéne megváltozni, nem is a barátomnak kéne megváltozni, nem is a családomnak kéne megváltozni, nem is a főnökömnek, munkatársamnak, a rokonaimnak kéne megváltozni, nem a körülményeimnek kéne megváltozni, hanem nekem magamnak. Ismerős ez a dolog? És néha napokig tudunk duzzogni, napokig tudunk tépelődni, szomorkodni, keseregni, olyan dolgok miatt, amik belegyökereztek a mi személyiségünkből, de Isten akarja a tükrét elénk állítani, és azt mondani, hogy figyelj, ez vagy. Hú, ez nagyon szomorú pillanatok, tapasztalatból mondom, viszont óriási szabadulás jön belőle, amikor az ember szembesül ezzel, és beismeri, hogy igen, Uram, én most megsértődtem, én most testi ember voltam, és semmi közöm nem volt a szellemethez, nem volt ez szellemi, nem is volt jogos. Azt, ahogy én most érzem magam, és ami kijött belőlem az érzelmeimben, az azért van, mert totálisan rosszul gondolkodom, totálisan rossz dolgok épültek be az én személyiségembe, amik nem szerinted valók, nem igények, és teljesen távol vannak attól, hogy Jézus Krisztus reagált. Általában én azt tapasztalom, hogy az életemben a legmegrázóbb dolgok akkor jönnek, amikor a legközelebb álló emberek hozzám elutasítanak. Tehát hozzám legközelebb álló személyek, akikben bízok, akik sokszor az identitásom, a személyiségem, a biztonságom is függ tőlük, és ebből is látszik, mennyire függ az ember emberektől, és mennyire nem Istentől függ, amikor ezektől az emberektől számomra tisztelt, szeretett emberektől ér valami olyan, amit nem vártam, vagy amit én jogtalannak érzek. És akkor az ember életében az elutasítás által följön, ami a legbensejében van. Szerintem az egyik legkeményebb konfliktus, amit ember át tud élni, az elutasítás. Legalábbis én úgy érzem, azt ugye, és nagyon erős kapcsolatokról beszélek, amikor a legfájóbb dolog. Egy férjnek a feleségtől, feleségnek a férjtől, szülőtől, baráttól, olyantól, akiben belefektetted az életedet, szolgáltál fel, és sokat tettél érte, és az utasít el Dávidnak, és ezek fájtak legjobban egyébként, ki is mondja magából, ki is beszél ezeket a dolgokat, és nem söpri a szőnyeg alá, szembenéz ezzel. De ez azt tapasztalom az életemben, néha nem egy-két perces történet. Néha az ember napokat vagy órákat kínlódik, fáj, durcáskodik, bekeményít, és én is tapasztaltam magam, hogy legdöbbentem saját magamon, hogy így bedurcáztam. De mindezek közepette én ezt teljesen jogosnak, és szent dolognak, és Isten szerint való dolognak gondoltam. Aztán az Úr álmában is ad az embernek eleget, mikor reggel fölkeltem, akkor úgy kinyílt a téma, és a Szentlélek elkezdett beszélni hozzám, mikor még akkor kicsit ki voltam ütve, hogy agyilag, és akkor tudott hozzám szólni, mert nem pörgettem annyira az agyamat, hogy az én igazságom, ugye, meg az én jogosságom. És akkor a Szentlélek elkezdett beszélni velem, hogy akkor hogy is vannak ezek a dolgok, ezek a reakciók, ezek a durcás, óda kategória. És akkor már mindjárt nem voltam annyira büszke ezek a dolgokra. Tehát az elutasítást, a legmélyebb elutasítást ezen a világon názeti Jézus Krisztus élt át. Sokat tanulhatunk abban, hogy milyen a krisztusi jellem. Milyen az, amikor valakinek a személyiségét átjárja a Krisztusnak a jelleme. Milyen az, amikor valakinek a személyiségében tükröződik a Krisztus. Emlékeztek arra, amikor Jézus szenved a Golgotai kereszten, és azt mondja, hogy atyám, atyám, mit mond? Miért hagytál el engem? Én úgy gondolom, hogy azt, hogy a tanítványok mind elpricoltak. Mind ott hagyták. Hogy Péter a szeme látára, a füle hallatára megtagadja, sőt, Isten káromolva, pontosabban káromkodva valamilyen módon, tehát nem a káromlászól mondja a Biblia, tehát elég csúnya beszéddel tagadta, hogy ismeri Jézust, hogy ezt átéli, és végül pedig, mikor az egész életét leteszi az atya akaratának megfelelően, tehát mindenben tökéletesen engedelmeskedik annak, amit az atya akar, akkor a kereszten azt kell tapasztalnia, hogy az atya elutasítja őt. Azért, mert rajta vannak a te bűneid, meg az én bűneim, annak a súlya nyomja Jézus Krisztusnak a szellemét, testét, folyik a vér belőle. Külön fejezet az, hogy hányszor ütik, ontják a vérét Jézusnak a korbácsolásnál, a töviskoszorúnál, amikor viszi a keresztet, fölsérti a hát, amikor leszedik róla a ruháját, és felszakítják a sebeket, akkor átütik a kezeit és lábait, mind-mind a vér, a vér, a vér, a szövetség vérének az útja, a szenvedés útja, végig kísér a szövetség vérének a kifolyása, amely a mi bűneinkért folyt ki. És ezek után Jézus azt tapasztalja, hogy az atya elfordul tőle. És Jézus nem durzáskodik. Ezért engedelmeskedtem neked. Ezért szolgáltam olyan hűségesen. Hát ilyen szemét dolgot csinálni velem. Így kibánni velem. Hogy csinálhattál ilyet? Elegem van az egészben. Abba hagyom. Nem leszek hívő többé. Befejezem a szolgálatot. Vége az engedelmeskedésnek. Nem érdekel az egész. Ezt mondja. Mi hányszor mondjuk ezt? Kimondatlanul. Sokszor. Hányszor fogalmazódik meg emberekkel kapcsolatban, hogy azt mondjuk, fúj, de szemét volt velem. Hogy csináltott ilyet? És Jézus azt mondja, atyám, kezedbe teszem le szellemem. Ha megölsz is, benned bízok. Ha megölsz is, meg téged nem tagadlak soha. Mennyire fontos, hogy a személyiségünkben a Krisztus tükröződjék. Konfliktus helyzetekben, megpróbáltatásokban. És mennyire fontos, hogy engedjük az Isten világosságát mélyebbre hatolni annál, mint amilyen mélyre hatolt az életünkben eddig. És mekkora út van még előttünk, és miért nem vagyunk még a mennybe, talán erre a kérdésre is megkaptuk a választ most. Hogy miért nem vagyok én még a mennybe? Hát azért, mert bizony van még munka rajtam bőven. Van még munka rajtam bőven. Szóval élő áldozat, mely változás munkál. Krisztus egy élő áldozat volt. Az egész életét úgy élte le, hogy letette az életét az oltára. Oda szánta az életét, hogy másokért éljen. Mások felé szolgáljon. Mit is jelent Krisztus követni? Mit jelent az, hogy Krisztus tanítványa vagyok? Mit mond a Biblia? Aki őt követi, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Te biztos, hogy keresztény akarsz lenni? Biztos, hogy erre adtad az életedet? Hogy úgy élj, mint Jézus? Biztos? Nem akarok az ördög ügyvédje lenni. Menjünk tovább. Tehát József életéről néztünk egy epizódot, egy sorozatot, egy-egy felvillanás az ő életének, személyiségnek a fejlődéséből. Ezek az igék, amit látok kivetítve is az 1 Mózes 45-ben. De most ne bánkódjatok, mondja a testvéreinek József, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem az Isten előtetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előtetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Most nézzük ezt a fiú 17 évesen. 17 évesen megkapja a nagy látást. Isteni kijelentések birtokosává válik, óriási kijelentést kap. Nyilván az ő világa a családja volt, amiben ezek a látások, kijelentések bejöttek az életébe. Megosztja a családdal, és milyen reakciót váltott ki a családból? Rosszat, egy ellenszenvet, még az apja is rosszallotta. Valószínűleg József 17 évesen, mikor megosztott ezt az álmot, még nem így osztotta meg, mint ezekben az igékben. Valószínűsítem a viselkedésé, meg a jellemvonásait, amit látunk 1-2 igeversben, ennek az álomnak a középpontjában valóban ő volt. Ő volt a nap, ő volt a kéve, amelyet a többi 11 kéve leborul, és ő volt a nap, amelyet a hold, pontosabban ő volt az, aki előtt a hold, és a nap és a csillagok leborulnak, tehát a apja, anyja és a testvérei. Elég erős volt még benne az ego. Én nagyobb leszek, mint ti. Nem hiány, amikor megosztotta ezt a üzenetet a testvéreivel, bár Isten üzenete volt, de József személyiségből fakadóan egy torz módon jött az elő. Egy defektes módon, egy beteg módon jött elő úgy, hogy ő soha nem tudta volna ezt a fajta pozíciót helyesen felhasználni, még ha ezt megkapta volna, ezt az Isten kijelentést, tehát ennek a birtokosává állt volna, ő ezzel nem tudott volna élni. Aztán Isten beiratja egy 13 éves intenzív kurzusra. Egy 13 éves intenzív kurzus kellett az Józsefnek, hogy olyan változással menjen át, és olyan módon előjöjjenek a szívének a mélyen lévő dolgok, és kibüfögjön, felszínre jöjjön, kitisztuljon, amiután már Isten volt a középpontjában az ő látásának, és az emberek felé való szolgálat. Amikor a hatalmát, a látásának, a nagy látásainak a beteljesedését nem azt mondta, hogy én vagyok József, egész Egyiptomnak az uralkodója, a fáraó után én vagyok a második ember, na most megkönnyülök rajtatok, nem vetlek börtönbe, és nem veszem a fejeteket. Nem, azt mondja, azért jöttem ide, azért emelt fel engem az Isten, hogy szolgálják felétek. Eszébe nem jut bosszút állni. Pedig hányszor fordultott meg a fejében, miközben súrolt a követ a börtönbe, vagy Potifár házába. Látjuk, milyen érzelmi viharokon megy keresztül, amikor találkozik a testvéreivel. Talán a Biblia egyik legmegindítóbb sorai, amikor tudatja a testvéreivel, hogy kicsoda ő, amikor visszavonul, amikor meglátja Benjamint, és sír, hogy elszakadt a testvérétől. Szóval nagyon megindítóak azok az érzelmi viharok, amilyen átmegy. Tehát nem hagyta őt ez hidegen, azért, mert ő változott a személyiségében. Nem jelentette azt, hogy érzelmeiben nem kavart ez a dolog fel. De pontosan ebből látszik, hogy ami fölkavarta a legbensejét is, akkor is az jött elő belőle, hogy megbocsásson. Akkor is az jött belőle, hogy megértse, hogy nem ő a lényeg ebben a történetben, hogy ő most hova került, és hogy most ő milyen sokat szenvedett. Ami ebben a történetben az a lényeg, hogy Isten azért küldte el, hogy emberek megmeneküljenek rajta keresztül, és a hatalma által szolgáljon emberek felé, emeljen embereket. Tudtok erre egy ámen mondani? Ámen. József egy életváltozáson ment keresztül, a személyiségét mélyen átformálja az Isten, és az elutasításból úgy tud kijönni, ahogyan Krisztus tud imádkozni másokért. Elutasítják az emberek, kritizálják Jézust, gúnyolják Jézust, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Ó, Uram, könyörülj rajtam, hogy valami több látszódjon bennem belőled. Talán lehet a te imádságod, és az enyém biztos. Menjünk tovább. Nézzük, térjünk vissza Bemerítő Jánosra, hogy tudjátok, hogy a maga neve, ugye ezt jelenti, így van, ez a pontos fordítása. Nem baptizáltok János, hanem a Biblia így jelenti ki. Tehát ez nem a baptista fordítás, hanem ez a eredeti bibliai kijelentés. Majd még ráutalok egy-két dologra. Először is Bemerítő Jánosról azt tudjuk, hogy ugye papi családból volt, és Isten hívta el a szolgálatra. Isten választja ki. Azt mondja Isten igéje a Lukács 3:2-3-ban, Annás és Kajafás főpapok idején, ugye Lukács akkurátusan beazonosítja a történelmi korszakot, hogy melyik területnek ki volt a fejedelme, ki volt a római helytartó Júdeában, és ki volt a főpap akkor. Tehát ez történelmileg nagyon beazonosítható, jellemző volt Lukácsra, aki ugye korának egyik legismertebb, legnevesebb történésze is. Annás és Kajafás főpapok idejében szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő elindult és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét, azaz bemerítést a bűnök bocsánatára. Ez a János egy Istenre figyelő ember volt. Nyilván, mert hallotta az Úr hangját. Tehát akkor tud szólni valaki az Isten, ha valaki érdeklődik az Isten szava iránt, hogy Uram, mit akarsz nekem mondani? És János egy ilyen ember volt, ő kereste az Úrnak a jelenlétét, kereste Istennek a vezetését az életében, és amikor Isten szólni akart, János hallotta, amit az Úr mondani akart neki, és elküldi az ő elhívását betöltő szolgálatra. Tehát világos elhívásra rendelkezett, melyet teljes szívvel igyekezett betölteni. Mindent feladott, hogy elhívását megfelelően teljesítse, és Isten szolgálta rendelje az életét. Milyen csodálatos példa, nem? Bemerítő János. Kiváló indulás. Nagyjából 30 éves volt, ugye, amikor elkezdte a szolgálatát. Enged az Úrnak, megy, és teszi az Isten akaratát. Prédikál, hirdeti az igét, meríti be az embereket, betölti a szolgálatát, és megy előre. Aztán a következő epizód, amit létezünk Bemerítő Jánosról, népszerűséghez való viszonya Bemerítő Jánosnak. És azt olvassuk a Lukács 3:7-ben, meg a Márk 1:4-5-ben, Lukács 3:7-ben, a sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta: viperák fajzata, kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Így köszön nekik. Márk 1:4-ben és 5-ben. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztjét, az a bemerítést, a bűnök bocsánatára. Amikor kiment hozzá Júda egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. Azaz bemerített őket a Jordán vizében. Nos, az biztos, hogy ez a Bemerítő János nem hajtott a népszerűségre. Ennek ellenére tömegek mentek hozzá, és akarták hallani az Istennek a proféta üzenetét. És annak ellenére, hogy egyre többen jöttek hallgatni őt, János nem változtatta meg az üzenetet. Nem mondom, úgy decik, itt vannak a farizeusok. Prédikációból kiúzzuk ezt a három sort. Itt vannak a vámszedők is, azt is kihúzzuk. Hű, itt vannak a katonák is, húzzuk is ki. Nem maradt semmi, csak a bevezető, meg a levezető. Hatás nélkül maradt van a szolgálata. Ez az ember nem nagyon kereste az emberek elismerését, inkább kereste azt, hogy teljes szívvel az Isten szeretetének megfelelő üzenetet tolmácsolja az emberek számára, amely a megtérésükhöz és a megmenekülésükhöz nélkülözhetetlen volt. Aztán azt is olvassuk a 19:20-as versekben, a harmadik rész, Lukács 3, amikor pedig megintette Heródes negyedes fejedelmet, a testvére feleségét, Heródiásért, és minden gonosz tettéért, Heródes mindezt még azzal tetézte, hogy börtönbe csukatta Jánost. Nem tudom, hogy történhetett a dolog, de csak egy fikció, hogy Herodes, ugye? Hát ő a főnök. Itt ez a népszerű prédikátor. Hát látogassuk meg. Ez a nagy proféta. Biztos mond nekünk valami szépet. És akkor Bemérítő János meglátja, és akkor így köszönti. Paráznosságban élsz testvéred feleségével. Gonosz vagy. A rablott javakból megy jól a sorod. Sanyargatod a népet. Látszatra kedvezel nekik. Te bűnbe viszel a nemzetet. Tér meg, különben elkárhozol. Így szó hozzád az Úr. Biztos sokan hallották ezt a köszöntést. Ilyen kedves beszéd. Hát a vége a börtön lett. János az fölvált a konfliktust is, ez pedig nagy lehetőség volt, mert egész Galilea fő profétája lehetett volna, udvari proféta lehetett volna belőle. Talán még Poncius Pilátus kegyeit is megnyerhette volna, hogy Jézus keresztre feszítése környékén, mert úgy összejöttek, összehavárgottak aztán. Pontosan a Krisztus elítélése kapcsán ugye a Pilátus meg Herodes. Óriási karrier. Hát itt az állam fő felé szolgálhatok. Hú, hát ki akarna nagyobbat ennél? Ez meg így bekezd. Gyakorlatilag a karrierét elvágja még az első napon. Nem. Ő nem vágta a karrierjét, hanem az ő elhívásához méltó módon szolgálta az Istent, és nem Herodest. És a Herodes észnél lett volna, és Isten szavát megfogadja, Herodes nem úgy pusztul el, hogy a férgek emésztik meg, mint hogy elpusztult, hanem megmenekülhetett volna, és megtérhetett volna. A következő dolog, amit látunk Bemerítő Jánosnál, az a Krisztus központú élet. Az ő fókuszában, az ő életének a fókuszában, szívében egy Krisztus központú gondolkodást látunk. És én olvasok egy igeszakaszt, amelyből nyilvánvalóan látszik, hogy egy ilyen élethelyzetben valaki akkor reagál így, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alább szállni, kisebbé lennem, hogy valahol a szívem mélyén ez van benne. Az előző versekben és a következő versekben azt olvasok János evangélium 3. fejezet 22-31-es versekig terjedő szakaszban. János 3, 22-31-ig. Tehát János 3, 22. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júda földjére, és ott tartózkodott velük, és bemerített. Hoppá! Jön valaki, aki elveszi a szolgálatomat. Ugye Bemerítő János szemszögéből. Hát hogy van ez? Én vagyok Bemerítő János? Mit akar ez a jött ment itt? Én vagyok Bemerítő János? Lett volna az ember reakció. A nem Krisztus központú gondolkodásból fakadó, szívbeli hozásból való reakció. János is bemerített Ainonban, Szálim közelében. Figyelmetek, ajánlom, mert ott sok volt a víz. Tehát valószínűleg nem csak egy kis kancsó víz volt, hanem ugye ahhoz, hogy teljesen bemerítse, az sok víz kellett. Fontosnak látja János, hogy ezt is leírja, még miért másfélre magyarázza. És az emberek oda mentek, és megkeresztelkedtek, tehát nem oda vitték őket, mint csecsemőket, hanem ők mentek oda, megvallották bűneiket, tehát tudtak beszélni és belátni, hogy miben hibáztak, megtértek belőle, és ennek a hitnek és bűnvallásnak hatására alámeríti, bemeríti őket. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve, tehát szabadon tette a dolgát. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Hát itt a mosakodás téma, ugye ez a bemerítés, mosakodás, tényleg ez közös platform volt, erről elbeszélgettek. Oda mentek Jánoshoz, valószínűleg a tanítványai mehettek oda, hogy nézem a következő szakaszokat. Tehát lehet, hogy azt mondták már végül a vitában a farizeusok nekik, hogy egyébként ott van Jézus, és már ő is bemerít. Nem csak János. Elveszi a bizniszeteket. Sőt, többen követik őt, mint János. Tehát ugye a bosszúállásnak a most kibabrálunk veled. Kicsit meg is zavarodtak, oda mentek János, és ezt mondták neki. Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme bemerít azaz keresztel, mindenki ő hozzá megy. Veszélyben van az üzlet, uram. Veszélyben van a szolgálatunk. És már egyre kevesebben jönnek hozzánk, és egyre többen mennek hozzájuk. Nagy bajban vagyunk. Valamit változtassunk az üzeneten. Valami népszerűtlenség van itt. Hozzunk be valami show műsort. Valami olyan dolgot, ami kedvesebb nekik. Ne legyél olyan kemény velük. Simogasd meg őket. Lehet, akkor hozzád fognak jönni. De ez az ember képbe van. Nem ugrik be erre a dologra. Azt szokták mondani, egy jó vezető tudja, hogy mindig 50% a valóságos annak, amit hall. Csak tudnia kell, melyik 50 az. Mert persze igaz volt, hogy Jézushoz többen mentek, és ő is bemerített, de az nem úgy volt igaz, hogy a tanítványok értették. Tehát a valóság nem arról szólt, hogy ez egy rossz dolog, hanem a valóság ebben az igazságban az volt a valóság, hogy valami olyan dolog történik, ami az Isten akarata szerint van. Aztán János így válaszolt. Tehát tudja, hogy melyik 50-et kell megragadni a történetben. Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adott neki. Tehát, amit Krisztus tesz, amit Jézus tesz, az a mennyből való megbízatása. Ti magatok tanúskodhatok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Aki a mennyasszony, azért a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újjongva örül a vőlegény hangjának, ez az örömöm lett teljessé. Mi? Megy tönkre a szolgálat, és erre jobban örül János. Ezt csak olyan ember tudja, tiszta szívvel mondani, aki valóban örvendezik az Isten szerint való sikerének a másiknak. Másik Isten szerint sikerének. Aztán, ugye a 30. vers, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Aki felülről jön, felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek. Újból tanúságot tesz Isten fiáról, hogy Jézus Istentől való. Istentől jött. Én egy földi proféta vagyok. Földi dolgokról beszélek. Ő a mennyből jött, és mennyieket hirdet. Isten királyságát, Isten országát. Tehát kész volt János arra, mert jobban szerette az Urat és az Atyát, hogy amikor eljön az ide, hogy hátrébb lépjen emberek életében, az emberek szemében kisebbé legyen azért, hogy mindaz, amit prédikált, azt meg tudják élni és megvalósulhasson az életükben, arra kész volt. Kész volt hátrébb menni az ő személyiségében, az ő szolgálatában, a tanítványai előtt, a tanítványai gondolkodásmódjában, a tanítványi hozzáállásában, hogy egyre inkább növekedni tudjon az, akiről beszélt és prédikált, hogy meg tudják élni azt, ami az üzenetének a lényege volt. Ha János ezt nem tudja megtenni, akkor magához köti az embereket, és nem Krisztushoz fognak ragaszkodni az ő tanítványai. Nagyon jó példája ez annak, hogy hogyan kell nekünk Krisztushoz vezetni embereket. Bizony, az első időszakban a személyes kapcsolat, a személyes szükség magas szinten van egy istenkereső ember életében, a ragaszkodás. De nagyon fontos megtanulnunk Jánostól, hogy hogyan kell engedni egyre inkább az emberek életében azt, hogy ne tőlünk függjenek. Ne attól függjenek, hogy majd én profitálok neki, majd én lelki gondozom, majd én imádkozok érte, majd én tanácsolni fogom, hanem egyre inkább Krisztushoz kötődjenek, és a tanácsot kérnek, az már ne egy függőség legyen én tőlem, hanem abban a tanácsban is úgy lennek, hogy az Úrat keressék, és ez a tanács az Úrtól jöhet, ez egy segítség lehet nekik abban, amit Istentől elvesznek. Tehát egy ilyen lelkület kell ahhoz, hogy ne tartsunk kicsinkorúságban embereket. Amen. És ez a lelkület kell ahhoz, hogy az ember növekedni tudjon az elhívásában. Beszélgettünk valakivel a profétai szolgálatról, és úgy látom, hogy a profétai szolgálatban óriási távlatok vannak még itt a mi gyülekezetünkben is, és amit látok és tapasztalok az Eklézsiának a általunk ismert részében is. Azt látom, hogy a profétai szolgálatunk eljutott addig a szintig, hogy tudunk diagnózist mondani egy adott szív állapotáról, egy adott helyzetről. Föl tudjuk tárni, hogy ez nem jó, ez így van jó, vagy úgy van jól. De még korán sem tartunk azon a szintjén a profétai szolgálatnak, hogy Isten szóljon hozzánk olyan módon, hogy mi a perspektívának az embernek a számára, annak én soha nem láttam és nem is ismerem. Be fog jönni majd gyülekedve egy fehér pulóveres, fekete nadrágos, és egy ilyen kis bigyusz lesz ott neki, mindegy, egy kis valami. És azt mondd meg neki, hogy így szólok hozzá, ezen az életében, és azt akarom, hogy arra menjen. Nem csak az, hogy ez van az életében, és aztán a lelkigazdasági tapasztalataimból összerakjuk, hogy mit kéne neki tanácsolni. Ismerem, mert én is ezen a szinten vagyok még a profétai szolgálatban, hogy gyakran a sok múltbeli tapasztalatból építve adok tanácsot. És inkább elbeszélgetek emberekkel, nem próbálom azt a érzetet kelteni, hogy most itt jön a nagy szuper profécia, hanem inkább beszélgetek velük még, ha kaptam egy kijelentést, és próbálok lelkigondozni. Mert tudom, hogy alapvetően nekem ebben a szolgálatban most ez a szinten van, tehát innen kell majd tovább menni, hogyha Isten akar engem ebben növelni, ezt én nem akarom bezárni ezt a dolgot, de ez a szinten vagyok. De ha az ember nem képes ezt fölfogni és belátni, megreked. Ha azt gondolja, hogy elértem a szolgálatom csúcsára, és az, amit én teszek, na ez az a szolgálat, amit igen, uram, látod, ez az, akkor megreked a szolgálatában, és nem tud Isten tovább vezetni. Még akkor is, hogy a profétai szolgálat az Újszövetségben azért egy picit más, sőt, lényegesen más, mint az Ószövetségben, mert Isten közvetlenül szól az övéhez. És a profétai szolgálat épít, bátorít, vigasztal, tehát megerősítheti azt, amit Isten az embernek szól. De látom a profétai szolgálatban, hogy a profétai szolgálat egy személy számára nem csak diagnózis, hanem perspektívát is nyújt. Mindjárt megnézzük Bemerítő János profétai szolgálatát, aki utolsó ószövetségi proféta, de hát mégis ott van körülbelül a Krisztusnak való útkészítés szolgálatában. Hát mit akarunk mi, ha nem ezt egy ember életében? Nem a szolgálatom, hogy Krisztusnak készítsünk utat, hogy Krisztushoz vezessük, hogy Krisztus helyezzük, hogy fiat már észre, itt a megoldás, Jézus! És akkor ennek vannak konkrétumai is, amit a Szentlélek kinyilakoztatásban, kijelentésben, látásban, sokféle módon tud adni az ember számára. Érdekes volt nekem, a Márkő katonék mindig jöttek, és akkor mentek így a sorok között is. Kérdezik, mit csináltok ilyenkor? Szóval figyelj, imádkoztunk, és az Úr mondta, hogy be fog jönni egy zöldruhás nő. Láttuk, és azt mondta nekünk Isten, hogy meg kell neki ezt mondanunk. És akik így mászkáltak, akkor azt keresték, hol van az zöldruhás nő? Amire soha nem láttak, de Isten szólt nekik, hogy az ott lesz, és ezt kell nekik megmondani. Érzitek igaz, hogy van még kiaknázandó terület ebben a szolgálatban, és amikor a hivatalról beszélhetünk mondjuk egy ilyen profétai szolgálatnál. Ez legyen bátorítás, legyen olyan szédítő tér, az a jó. Ez nem plafonálódsz, meg elértem a kerítésig. Hát most már így öregszek meg, itt a vége, mindent tudok, ezt fogom csinálni. Nem, Isten nem így gondolkodik. Tágas térre visz. Széles helyen kell szállás magadnak. Akar az Úr növekedést adni, de itt a kulcs, neki növekedni, nekem pedig kisebb élennem kell ahhoz, hogy egyre inkább Krisztus jöjjön elő. Krisztus profétai szolgálata. Mert ő proféta is volt. Megprofétálta, hogy meg fog halni, de fel is fog támadni. Ez komoly profécia azért, nem? Ezt csináld utána. Hát utána csináltod, mert tudod a kijelentésben, hogy meg fogsz halni, de fel fogsz támadni. Bármint abban az értelemben, hogy testünket levetjük, hogyha vissza nem jön az Úr addig. Jó. Tehát Bemerítő János példája annak, hogy hogyan kell Krisztushoz segíteni az embereket a szolgálatunk által, a szolgálati ajándékunkon keresztül, az elhívásunkon keresztül. Aztán menjünk tovább, nézzük meg az útkészítő üzenetet, mert hát ugye Bemerítő Jánosnak a szolgálata egy útkészítő szolgálat volt a Krisztusnak, azt gondolom, mi szolgálatunk is ilyen minden ember számára. Krisztusnak készít utat, ami szolgálatunk, és az a jó, ha abban meg tud jelenni az Úr. Lukács 3:4, 5-6 versek. Ahogyan megvan írva Ézsás próféta beszédeinek könyvében, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyensúlyos fényeit. Minden szakadékot töltsetek fel, minden hegy és halom, halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngye simává. És meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Tehát bemerítő János az ő szolgálatát, profétai szolgálatát az igébe gyökerezve végzi. Nem fantáziál, amikor prédikál, hanem világosan tudja, hogy milyen isteni kijelentésbe gyökerezik bele az ő szolgálata, tehát milyen profétai szolgálatot visz tovább, vagy tölt be, milyen proféciát tölt be az ő szolgálata. Így van? Tehát bemerítő János nem csak úgy van az egyház történelemben, meg a bibliai kijelentésekben, hanem ő belegyökerezik ebbe az isteni kinyilatkoztatásba, Ézsaiás proféta kijelentésébe, és benne egy belső bizonyosság van, hogy az az idő, most amit ő csinál, ennek az igének a betöltése. És ezt látod a názáreti Jézus Krisztusnál is. Amikor felolvassa az írásokat, és azt mondja, ma teljesed be az írásati fületek hallatára. Tehát Jézus Krisztus folytatólagosan viszi tovább a kijelentést, és betölti az Isten igéjét. Azzal megegyezőleg, azzal együtt mozdulva szolgál bemerítő Jánosnál, ahogyan megvan írva. Nem kezd el fantáziálni, hogy jönnek ezek a katonák, még ezeket nem láttam, mert én volt már pusztában. Így uram, mit mondjak nekik? Nem találgat, hanem tudja, hogy ezeknek az embernek az életében az ő szolgálata, hogy a názáreti Jézus Krisztusban megismerik és meglássák a messiást, a szabadítót. Ebben kell segíteni őket, hogy homályból, a sötétségből felderengjen a fény nekik. Tudta világosan az ő szolgálatának, ez a lényege. Aztán nem kedves szavakkal kívánt hízelegni az embereknek, mint látjuk később is, meg láttuk már. Nem ez volt a dolga, és nem is egy öncélú vallásos világot akart építeni és erősíteni, hanem akarta segíteni, kiszabaduljanak az emberek abból a homályból, a vallásos életből, hogy meglássák a názáreti Jézusban a Krisztust, a megváltót, a szabadítót. Aztán nézzük az ő tanítását, az ő szolgálatát. Milyen pontok vannak ebben az igehirdetésben? Nagyon tanúságos az ő igehirdetése. Profétai szolgálata. A gyümölcsök beszélnek. Így gondolkodik János. De így gondolkodik Isten is. Jézus maga mondja, a gyümölcsért ismertek meg őket, nem a beszédükről, éneklésükről, prédikálásukról, dicsőítésükről, a gyümölcseikről ismertek meg őket. Nem az érzés, amit átéltek, amikor csinálnak valamit, hogy milyen katarzist éltek át, hanem milyen gyümölcsöt terem az életük. Kedvesem, nagyon kevés, hogyha egy prédikáció alatt, egy dicsőítés alatt katarzist élsz át. Figyelj, Wagner darab alatt is átélnek katarzist az emberek. Ő magában ez nulla, semmi. Mégis a mai fogyasztói társadalomban a keresztényeknek is ezen a fókuszban. Élményt akarok. És ha nincs élmény, nem érzem, nem szeret az Isten. Nem jó ez. Nem jó szolgálat, hogy valami baj van, vagy velem, vagy velük. Vagy velük, vagy velük. Tehát nem hajt rá itt az érzelmekre, hanem világosan prédikál. A sokaság tehát, amely kiment hozzá a 7. kis 8. 9. versek, hogy megkeresztez, bemerítse őket, ezt mondta nekik, ugye. Viperák fajzata. Ki figyelmeztetett titeket, hogy megmeneküljetek az eljövendő harag elől? Hát barátom, ez nem semmi, fiszkó. Oké. Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni, hogy Ábrám a mi atyánk, mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, ezt azért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kibágatik és tűzre vetetik. Azt mondja, hogy bemerítő János, hogy a vallásos szólamok, vagy a vallási identitás, hogy én ez vagyok, az vagyok, baptista vagyok, református vagyok, én Ábrám utódja vagyok, sok minden, ez nem jelent semmit. Senkit nem fog megmenteni az eljövendő haragtól, a kározattól. Nagyon fontosak azok a megvallások, amikor megvalljuk a hitünket. Azok a megvallások, amikor megvalljuk Jézus Krisztust az emberek előtt. Amikor megvallunk Biblia igazságokat, amelyeket megragadtunk a mi szívünkkel. Nagyon fontosak, erőteljesek. Viszont figyelj ide, önmagában a megvallások semmit nem érnek. Te hiába vallod meg, hogy győztes vagy, önmagában attól, hogy te ezt megvallod, hogy győztes vagy, és ez a hited nem gyökerezik a Krisztusba, és a Krisztus identitásba, attól te nem leszel sose győztes. Vagy egészséges vagyok, vagy meggyógyulok, megvallom, vagy ilyeneket. Ezek üres szólamok önmagukban. Akik megtértek és újjászülettek, akik valóban hisznek és Ábrám örökösei, azoknak gyümölcseik vannak. Életváltozáson mentek keresztül. Megváltozott a jellemük. Nem csak a beszédük, hanem az életük is. A cselekedeteik, a tetteik, a reakcióik megváltoztak. Az az ember, aki nem változott meg, az csak üres szólamokat mond. Ábrám, a mi atyánk, azt mondja, figyelj barátom, te hiába beszélsz, hát Isten abból a kőből tud Istennek fiakat támasztani. Ábrahám hitének örökösei támasztani. Attól, mert te mondod, még nem leszel Ábrám fia, tehát a hitnek az örököse. Mert ha te tényleg megtértél és újjászülettél, akkor megváltozott az életed. Gyümölcsöket kezdesz teremni, a lélek gyümölcsét kezdett teremni. Amen. Tehát Bemerítő János világosát tesz az üzenetében, hogy az útkészítés az is, amikor az ember a vallásosságával szembe mer nézni, és azt mondja, hogy hallott vagyok. Nincsenek gyümölcsök az életemben. Nem, nincs közöm Krisztushoz. Könyörülj rajta, ments meg, Uram, engem. Tehát elő, hogy lehúzza a leplet, és világosát teszi, hogy a megtérésnek vannak élő gyümölcsei. Az Efézus 2.10-ben azt mondja Isten igéje, hogy például a kegyelemben részesült ember, a 8. versben az van megírva, hogy hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. De azonban az is megvan írva a 10. versben, hogy Isten azonban jó cselekedetekre hívott meg bennünket, amelyeket előre elkészített, hogy azok szerint éljünk, abban járjunk. Tehát az Isten szerinti jó cselekedetek nélkül nincs hívő ember. Nincs. Az hazugság. Tehát aki nem terem jó gyümölcsöt a tetteiben és cselekedetében, és nem csak filozófiai elméletekben és beszédében, hanem valóságos életében, annak nincs köze az Istenhez, tehát szembesüljön ezzel, és úgy nyílik a Krisztus felé a megtérése, mert már is vákum van, már is szüksége van szabadítóra, megmentőre. Aztán igaz és irgalmas cselekedetek, ugye a Efézus 2.10-hez kapcsolódik, sokaság pedig megkérdezhet tőle, akkor hát mit tegyünk? Nagyon érdekesek ezek az emberek. Nem azt mondják Jánosnak, hát figyelj János, kijöttünk ide a pusztán keresztül. Tikkasztó hőségben. Itt állunk már nem tudom mennyi ideje, hogy oda jussunk hozzá, hogy beszéljünk veled. De még ilyen keményen beszélsz velünk, hát nem szégyeld el magad. Megyünk is haza. Ezek az emberek nem így gondolkodnak. Azt mondják, János, mi vagyunk ezek az emberek? Te rólunk beszélsz. Megértettük. Mit kell csináljunk? Segíts nekünk. Mit tegyünk most? És akkor János az nem hallgat, Isten prófétája, és mindjárt elkezdi szólni a perspektívát, a jövőt ezeknek az embereknek számára. Tizenegyedik vers, János így válaszolt nekik, akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs. Ki az, akinek van legalább két öltözet ruhája, amit föl tud venni a jelenlévő közül? Hát akkor már rólad van szó. Adjon annak, akinek nincs. Egy se. És akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Ki az, akinek volt ma mit enni? Hát nagyjából van. Azt mondja Jézus, pontosabban János, Isten szellemétől, hogy ha két ruhád van, akkor akar már egy harmadikat is. Mert akkor leszel áldott, ha három ruhád lesz. Mert Isten áldása abban mutatkozik meg, ha négy ruhád van. Hogy azt mondja Isten szellem által János, hogy ha volt ma mit enned, akkor azért imádkozz, legyen tele a hűtőd. Tehát nem arra hívja fel a figyelmet ezeknek az embernek, hogy mit kell tennünk, hogy mit vehetünk el, hanem arra hívja fel az emberek figyelmét, hogy van mit adnod. Van mit adnod. Figyelj, nem a panaszkodás, és az elvenni akarás nyitja meg az Isten áldásának csatornáit, hanem az adás. Isten oda tud adni áldást, ahol az adásra készség és gyakorlat van. Ki nem azt mondja, hogy szeretnék adni ennek vagy annak egy ruhát, vagy egy tálételt, hanem aki ad, aki akar, és aki megteszi Isten akarata szerint. Tehát fölhívja a figyelmet Isten szellem által, hogy az útkészítés hozzáállása, a szívbéli hozzáállása, a krisztusi gondolkodásmód, az igaz és irgalmas cselekedetek gyakorlása. Tehát az önző és anyagias magunk körül forgásból kilépésre hív fel az Isten igéje bennünket. Osszuk meg Isten szeretetét a szükségben lévőkkel úgy, hogy az valódi szükséget töltsön be. Az étel ruha mellé adjuk az Isten szeretetét, és osszuk meg az életet megváltoztató evangélium üzenetét is. Tehát akkor abban megegyezhetünk, hogy ma itt nem nagyon van olyan, aki ne rendezkedhetne be közülünk az adásra. Igaz? Nem az elvenni akarásra, hanem az adásra. Jézus mondja, és jobb adni, mint kapni. Tehát boldoggá, kiteljesedetté ez az ember válik, aki megtanul adni. Az gazdag ember. Az hálás ember. Nem a szükséget látja, hanem a bőséget. Uram, nekem kettő van, annak egy sincs. Milyen gazdag vagyok. 200%-a gazdag vagyok, mint ő. Uram, felemelem azt az embert. Szolgálok felé. Bemutatlak téged. Tehát az adás nyitja meg Isten áldásának forrását, és nem a panaszkodás, sóhajtozás, vagy az elvárások. Aztán következő tisztességes, becsületes hozzáállás. 3.12.13. A vámszedők is mentek hozzá, hogy bemerítse őket. Ezek szintén megkérdezték tőle, Mester, mit tegyünk? Jó emberek ezek, nem? Azért egy ilyen prédikáció után mindenki tudja, hogy változni kell. Nem simogatni kell, nem tütyüputyi. Érzik az emberek, hogy ahhoz, hogy követni, Krisztus felismerjék, hogy Krisztus kövessék, ahhoz változáson van szükség. Vákum jön az életükbe, szükségbe kerülnek. Nekik ezt mondta, semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi meg van szabva. Tehát ugye megvoltak az adózási, vámszedési törvények, szabályok, és azt mondja nekik János, hogy ne éljetek vissza hatalmatokkal. Tehát ezek az állami pozícióban is felhatalmazásra rendelkező emberek nem kérik ki maguknak János szavait, hanem keresik a megoldást, hogy miben kell másképpen cselekedniük. Aggódva kérdezik, hogy mind kell változtatniuk, hogy ne kározzanak el, és ne a pokorra üssanak. Isten Jánoson keresztül felhívja a figyelmüket arra, hogy hatalmukat, pozíciókat ne használják fel tisztességtelen haszonszerzésre. Tehát, lefordítva, ne tegyünk indokolatlanul magas haszonra szert. Magas profit. Ugye maga a tőkés társadalomnak, ez a rabló tőkés társadalomnak abszolút ellene van ez a kijelentés. Tehát ne tegyünk szert indokolatlanul magas haszonra, vagy kamatra. Vagy ma hívják a rabló gazdaságban, kamat és kezelési költség. És kamat kicsi, de nagy a kezelési költség. És mivel emelkedtek a betéti kamatok, ezért emeljük a kamatot. De azt elfelejtik, hogy már ugyanannyi kezelési költséget fizetsz, mint kamatot. Akkor most mit emelünk még? Vagy kinek? Tehát hívő bankokat! Na jó. Nem véletlen az, hogy például az iszlám világban van iszlám bank. És van zsidó bank. Nyilván ki magának bankálkodik, és ott nincs indokatlan magas kamat. Ne kérjünk áru után indokatlan magas árést. Megkárosítva ezzel másokat. Becsapva őket. Legyünk tisztességesek és becsületesek az üzleti, pénzügyi, gazdasági életben. Erről beszél? Erről beszél nekik János. Ezek a cselekedetek azok, amelyeket a Krisztus követői tesznek. Következő. Él helyesen a hatalommal. Lukács 3.14. Megkérdezték tőle a katonák is, mi pedig mit tegyünk? Kezdtek aggódni az üdvösségükért. Marcon a katonák embert töltek, sok mindent csináltak, és elkezdtek aggódni az üdvösségükért, hogy el fognak kározni. De ez kellett egy prédikáció, ami nem megsimogatja őket, hanem szembesíti őket világosan a helyzetükkel, jelenükkel és ebből fakadó jövőjükkel, ha meg nem térnek, és bűneiket el nem hagyják, és meg nem változik az életük. Azt mondja nekik János, senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, elégedjetek meg a zsoldodokkal. Mai üzenet az erőszakszervezetekben dolgozó munkavállalóknak, azaz a rendőröknek. De a hadsereg, a honvédség képviselőnek is, de kicsit kiszélesítem. De az egyenruha és a vele járó hatalom mal ne élj vissza. Milyen fontos üzenet ma a rendőrségnek Magyarországon? Vagy katonáknak? Tehát a rendőr vagy katona vagy, ne élj vissza hatalmaddal. Ne bántalmazz senkit önkényesen, hatalmadat, erődet fitoktatva. Ne zsarold, használd ki a kiszolgáltatottat kiszolgáltatottságában. Elégedj meg a fizetéseddel, ne engedj a megvesztegetésnek. Ha hivatalnok vagy vezető vagy, élj helyesen pozícióddal, és ne élj vissza vele. Ne légy korrupt. Ne várd el a csúszó pénzt, vagy a paraszolvenciát. Figyelj, ez a János a magyar társadalmat megváltoztatta volna. Mind komolyan vették volna az emberek itt Magyarországon ezeket a szavakat, a fejünk se fájna. Nem. Mennyi nyomorúság és fájdalom származik abból, hogy nem ez szerint élnek, vagy élünk. Sokszor magukat hívőnek nevez emberek sem. Aztán újra hadd emeljen föl végül, hogy Krisztusra mutat. Lukács 3.15-18. Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívében egyre azt fontogatta Jánosról, hogy vajon nem ő a Krisztus. János így válaszolt mindenkinek. Én ugyan vízzel keresztelek meg titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy a sarő szíját megoldjam. Tehát a rabszolgájának sem vagyok méltó. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket, tehát Szentlélekben és tűzben merít be benneteket. Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét és a gabonát csűrbe takarja. A polyvát pedig megégeti oltatatlan tűzzel. Sok másra is buzdította őket, és hirdette az evangéliumot a népnek, tehát a bűnök bocsánatát. Nos, János világossá teszi, hogy ennek a nagyszerű és erőteljes és világos üzenetnek nem ő a lényege. Nem az a lényeg, hogy ő népszerű legyen az emberek előtt, hanem az a lényege, hogy egyértelmű és világos legyen az embereknek Jézus Krisztus, amint megváltóra van szükségük. Mert maguktól nem tudnak bemenni az Isten országába. Ez a változás nekik nem fog menni. Szükség van megváltásra, bűnbocsánatra, mert bűnben vannak. Elrontottak dolgokat. És ezáltal ez a szükség jön létre, a Krisztusra válás szüksége útat készít. Az emberek az önelégültségből, a hamis magabiztosságból, a vallásos magabiztosságból, a hatalom, a pénz által nyújtott biztonságból kibillenti. És egy vákumot hoz létre Krisztus számára, vágynak szabadítóra. Vágynak megmentőre. Így töltötte be János azt, hogy neki növekednie kell, neki pedig feljebb emelkedni, Jézusnak feljebb emelkedni, neki pedig alább szállni. Ez volt az ő gyakorlata, így élte az életét. És végül, ugye mártír halált hal. Ki az, aki több mint egy éve tért meg? Egy egyéves hullának milyen szaga van? Semmi? Ki tudja? Szóval, milyen szaga van a negyednapos halottnak? Biblia azt mondja, hogy Hanasaga. Most tudjátok, pontosan így működik ez, hogy amikor a régi természetünk is az énünkből fakadóan tesszük a dolgokat, az bűzlik. Mert egy halottnak a cselekedeteit tesszük. Ha megtértél, újjászülettél, vagy megtértem, újjászülettem, és én a régi természetem szerint kezdek beszélni és tenni, az bűzlik. Igaznak van egy rossz íze, egy rossz szaga van, rossz illata van, az bűzlik, az olyan felkavaró, megütköztető, lerombolja az emberekbe a hitet, a bizalmat, egy rossz bizonyság lesz az emberek előtt, igaz? Mert egy hullának a megjelenése az élő között. De amikor a Krisztus illatát árasztom, az azoknak, akik érdeklődnek, és nyitottak, és keresik Isten, azoknak egy jó illat lesz. Vonzó. Vágyakoznak. Azt az új életet, azt a Krisztusban nyert életet megismerni, megtapasztalni, élni. Elgondolkodtam azon, hogy hogy lehetséges az, hogy Kovács Géza bácsi kinyitja a Bibliát, felolvassa az igét, és borzasztó egyszerűen elkezdi hirdetni, a Bibliában van. Semmi hókuszpóki, plusz tuning, egy plusz ez, plusz az, végtelen egyszerűen szólja az igét, és erőteljes. Érzed a szelemedben, meg a világ ember is meghallják, azt mondja, erőteljes. Én meg beleteszek mindent, és nyom, és még sincs olyan erőteljes. Ezen gondolkodtam. Hát mondd, hogy előkor. A kor teszi. Egyáltalán nem biztos, mert én hallottam már idős embereket, az nem volt benne erő. Úgy gondolom, hogy az a titka, hogy bennem még több az én, mint a Krisztus. Még mindig túl sok. És bennem már sokkal kevesebb. És ha figyeljétek a tanításait, nagyon hátul van az ember, és egyre erőteljesebben elő van a Krisztus. És ezért nem tudok mit kezdeni, amikor embereket kezdünk tömjénezni, és emberek próbálunk mindenféle szolgálatban olyan nagynak beállítani, mint hogyha nem kapták volna, és igazán nem a Krisztus lenne az, aki szól. János ilyen ember volt. Krisztus engedt előre. Ezért volt erőteljes a szolgálata. Mert megértette a törvényt, az alapszabályt. Hogy akkor tudok előre menni, és akkor tudom betölteni az elhívásomat, ha én alábszállok, meghalok magamnak, és egyre inkább szembenézek a személyiségben rejlő, mélyen rejlő eltorzulásoknak, önzésnek, egoizmusnak. Annyira önző keresztények vagyunk. Nem. Nem így tűnik. Annyira mi akarjuk jól érezni magunkat. Annyira az én. Pihenni akarunk magunkért. Nem azért akarunk pihenni, hogy feltöltődjünk. Hogy visszamegyünk a családunkhoz. Áldás legyek a feleségemnek, a gyerekeimnek. Sok ember számára áldás legyek. Nem azért akarunk elvonulni, hanem mi magunk jár nekünk már. Egy önző világban önző kereszténység. Hát persze, hogy nem készít utat az emberek számára olyan mértékben, mint ahogy készíthetne. Valahogy csak meg kéne tanulnom azt, hogy Krisztussal együtt meghaltam, és vele együtt egy új életre feltámadtam. Élek többé nem én, hanem a Krisztus él bennem. Azt az életet, pedig amit a testben élem, a Jézus Krisztusról vetett hitben élem. És amikor elutasítás ér, és fáj, és felháborodok, emlékeztesetek kérlek erre. Hogy Sanyi, te nem haltál már meg? Mert azt mondtad, hogy te már meghaltál. Hát mikor bemerítkeztél, arról tettél bizonyságot, hogy te meghaltál. És Krisztussal feltámadtál. Úgy tudjuk, hogy te így döntöttél. Miért vagy kiakadva? A feleségemet gyakorolja. Miért vagy így kiakadva? Vagy valami ott legbelül még halálra szorul? Még változnod kell? Hogy Krisztus tükröződjön vissza te szemedből, a beszédedből, a reakcióidból. És sokkal többször éld azt meg, hogy emberek elkezdik keresni a Krisztust körülötted, és érdeklődnek, úgyhogy nem mondtál neki semmit éppen akkor. Sokkal többen. És egyre kevesebb ilyen nap lesz, amikor nem érdeklődnek az emberek, vagy nincs lehetőségem beszélni Krisztusról, utat készíteni emberek számára hozzá. Szeretném, ha meghallgatnánk most egy dalt együtt, és kicsit gondolkodnánk ezen az egész egoista, önző kereszténység témán, amelyből lehet még rajtam kívül benned is van. Na nem, akkor imádkozz értem, hogy amiket Isten így mutogat meg, az kijöjjön az életemből, és változzak meg, mert én nem akarok. Én egyre inkább szeretnék alábszállni, és szeretném, ha Krisztus lenne látható az életemben, és többet szeretnék Krisztusból, kevesebbet magamból. Tehát szeretném, hogyha a jövőben kevesebb Tóth Sanyi lenne, vagy Tóth Sándor lenne, és több lenne Krisztus, amikor hazamentek is, mondjuk innen. Nem csak szeretném, akarom. Volt egy ember, Sonfalvi Zsornak hívták, aki 1995. júniusában 27 évesen halt meg leukémiában. Hát rajta másfél éves és 3 hetes kislányát. Bemérítő János 30-31 éves volt, amikor lefejezték és befejezte a földi pályáját. És hazaért. Élete utolsó évei teljesen időben az Úrnak szentelte, az Úrnak, ahol szolgálatnak szentelte. És van egy dal, amit írt ez az ember, aki meghalt magának és Krisztusnak akart élni. Az a címe, hogy hadd legyek áldozat. Jó, most szeretném, ha kicsit úgy csendben lennénk, és meghallgatnánk ezt a dalt, és aztán így kicsit tartanánk önvizsgálatot, és végiggondolnánk a hallottakat személyes életünkre nézve.